1960-ban egy világhírű német teológus név szerint Kézeman egy vakmerő tétellel lepte meg a világkereszténységet, elsősorban a teológus tudósokat. Azt állította, hogy a keresztény teológia, az egész keresztény teológiának a szülő anyja az apokaliptika volt. Más fogalmazásban az egész keresztény teológia az apokaliptikának a gyermeke. Ez azért meglepő, mert mi úgy tanultuk, úgy gondoljuk, hogy van az Ószövetség, és aztán egy bizonyos kontinuitásban folytatódik az Újszövetségben, tehát az Újszövetség az Ószövetségnek a gyermeke, folytatása. Az Ószövetség a szülő anyja az Újszövetségnek és a keresztény teológiának. Ernst Kézeman azt állította, hogy nem így van. Az apokaliptika, mint egy önálló szellemi nagy egység, összefüggő egység, az apokaliptika igazából a szülő anyja a keresztény teológiának. Aztán volt egy Wolfhard Pannenberg nevű teológus, aki még tovább vitte Kézemannak a tanítását, és ő azt állította, hogy nem csak a kereszténység született az apokaliptikából, hanem az egész történelmi gondolkodás. Az apokaliptika tanította meg az emberiséget történelemben gondolkozni. Mert azelőtt hát voltak itt ott ilyen jelek, főként a perzsa vallásban indult meg a történelem szemlélet, a történelem lineáris szemlélete. Egyébként ilyen körkörös szemlélet volt, hogy ahogy van tél, tavasz, nyár, ősz, ugyanúgy a történelem, illetve hát a történéseknek a sokasága ilyen ciklikusan ismétlődik, zajlik, tehát nincs történelem, csak körforgás. Az, hogy van vonal, és a vonalnak célja és megérkezés, befejezés, ez a lineáris történelem szemlélet, ez mondom, gyökereiben a perzsa vallásban indult el, de az apokaliptikába teljesedett ki, és azóta tud az emberiség történelemben gondolkozni, a kereszténységen át egészen a marxizmusig. Nem nehéz észrevenni a marxizmus történelem szemléletében az apokaliptikus mozzanatokat, egészen a ígért boldog befejezésig. Tehát ezek a teológusok meglehetősen fölrázták a keresztény kollégákat, és azóta folyik ez a nagy vita, hogy hogy is van tehát, miből született a kereszténység, az Ószövetségből, vagy az apokaliptikából. Tudnélik testvéreim, három nagy teológiai koncepciót tegyünk egymás mellé. Az egyik az Ótestamentumnak a teológiája, természetesen nagy változatosság, színesség, fejlődés van, de azért alapjában egy egység az Ószövetség teológiája. Aztán később kialakult Jézus Krisztus után az ő tanítványainak a munkásságából a keresztény teológiai koncepció. Tehát a kettő között eltelt 300 esztendő gyakorlatilag. Az Ószövetség igazából Esdrással zárult le a zsidók szerint. Esdrás után nem volt már proféta. Esdrás viszont a második Mózes volt, mert a babiloni fogság zűrzavarából Esdrás hazajövet és királyi felhatalmazást, engedélyt, pénzt, mindent magával hozza, megteremtette a zsidó népet, a judaizmust, azt a zsidóságot, amelyikkel aztán Jézus is találkozott. Tehát kiesett 300 esztendő, és ez a 300 esztendő a történészek szerint az ugye intertestamentális idő, tehát a két testamentum, Ó és Új testamentum közötti idő, az intertestamentális idő, ez egyúttal az apokaliptikának a világa. Tehát az apokaliptika szorosan véve egy három évszázadra terjedő történelmi szakasz volt, előtte nem volt igazán apokaliptika, és utána sem megszűnt. Ez a 300 esztendőt járta a Krisztus előtti két évszázad és a Krisztus utáni első évszázad. Ez együtt az apokaliptikának a világa, fölvirágzott, hallatlan gazdag termése van ennek az apokaliptikus irodalomnak, majd utalok rá nem sokára. Hallatlanul gazdag termése van, szellemileg hallatlanul felvirágzott, kivirágoztak a gondolatok, a számmisztika, a képeknek a szimbolikája, és így tovább. Tehát kialakult ez, aztán eltűnt egyszer csak. A zsinagóga épp úgy ellene fordult, mint a keresztény püspökök a második században. Ahogy kialakult a püspöki hatalom, mereven szembefordultak az apokaliptikus szemlélettel a püspökök, de a zsinagóga ugyanígy, és a zsidóságban kialakult a Talmud felé vezető út, a rabbinisztikus betű elemző kis történeteket, Bibliát magyarázó teológia, és annak a gazdag eredménye a Talmud, tehát a zsidóság elfordult a végvárástól, Talmudban is van szó persze Mesiásról, de egyáltalán nem úgy, hogy gyerekek vigyázat, holnap után esetleg jön, hanem hogy majd egyszer a Mesiás is jön. Tehát a Talmudban folytatódott a zsidó gondolkodás az apokaliptikus kor lezárása után, a keresztényeknél pedig a görög filozófia hatására elkezdődtek a Szentháromság viták, a homoiúziosz viták, de teljesen hátat fordítottak az apokaliptikus szemléletnek. Na most az érdekesség az, hogy a zsidók annyira szembefordultak az apokaliptikával, hogy megsemmisítették még a tekercseket is. A Krisztus után 70-ben bekövetkezett nagy összeomlás, amikor is a rómaiak letaposták egyszer Jeruzsálemet. Emlékszünk erre a tragédiára, Titus, akkor hadvezér, később császár, széttaposta a zsidó államot, Jeruzsálemet. Akkora volt a megrendülés, a csalódás, hogy mi mindent ígértek az apokaliptikusok, hogy hamarosan itt van a csodálatos győzelemnek az ideje, helyett a teljes megsemmisülés következett el. Annyira csalódtak, hogy minden ilyen apokaliptikus tekercset elégettek, megsemmisítettek, úgyhogy csak a keresztjének kezében maradt meg a zsidó apokaliptikus irodalom. A keresztjének lefolytották görögre, és így maradt meg. Általában az eredeti zsidó apokaliptikus irodalom vagy héberül született, vagy arámul, vagy görögül. Mert már annyira hellénizálódtak a zsidók, hogy jelentős zsidó irodalom született egyenesen görög nyelven. Például a Dániel könyve arám és héber nyelven váltakozva született különböző darabjai. Egyszer arámul, egyszer héberül. De aztán mondom, görögül is születtek apokalipszisek. Ezeket megsemmisítették, a keresztények őrizték meg a zsidó apokaliptikát is, mert a keresztények szívesen olvasták, tovább hitték, és aztán megőrizték, mint építő irodalmat egészen a mai katolikus bibliáig, amelyik a két testamentum közé fölvett bizonyos apokrif iratokat, amelyeknek jelentős része apokaliptikus irodalom. A protestáns biblia kiadásokból hiányzik a katolikus bibliának ez a közbülső része a két testamentum között. Na tehát testvérem, onnan induljunk el, hogy Esdrás megteremtette újra a zsidó népet, a történelmet onnan egy kicsit fölvázolom, hogy elhelyezkedjék ez a 300 esztendő a zsidó történelemben, az apokaliptikának a 3 évszázada. Kezdjük tehát Esdrásnál. Esdrás 450 és 400 között valamikor érdekes, ezt nem tudták pontosan rekonstruálni, hogy mikor is kapta Perzsa királytól a megbízást, hogy jöhet haza és kiváltságokat kap, Jeruzsálem fölépíthetik a falakat, templomot. és így tovább kezdődhetnek újra az áldozatok a templomba. Hogy ez pontosan mikor volt, ezt nem tudják, 450 és 400 között valamikor. Tehát a zsidó nép perzsa uralom alatt újra berendezkedett a régi Szent Földön. Sok csalódás érte őket is, mert ott is a babiloni fogságban a próféták nagyokat ígértek, és nem teljesedette sok színes, tarka, fantasztikus ígéret, hogy a sivatag kivirágzik, és a sziklából víz fakad, és így tovább. Hát ez nem teljesedett be, és a népek nem jöttek el hódolni, nem hozták a kincseiket, ellenkezőleg gyűlölték, utálták a zsidókat, keserves évszázadok következtek még, de minden esetre újra alakult a zsidó hitközösség és állami közösség is. Persze úgy, hogy a perzsa uralkodónak a helytartója mondta ki a végső szót Jeruzsálemben. A fő pap ragadta magához tulajdonképpen a szellemi hatalmat, a vallási irányítást, és egyre inkább a politikai hatalmat is. Később ötvöződött a főpapi szolgálat a katonai szolgálattal, természetesen a főpapi szolgálat rovására, amikor ez a kettősség előállott. De hát ez volt az alapállás. Egy szegényes zsidó társaság építkezett, berendezkedett, panaszkodott, mert nagyon sok ellenség vette körül őket. Ez legyen most a kiinduló pont. Nem sokat változtatott a zsidó nép helyzetén Nagy Sándornak a tündöklése és eltűnése. Krisztus előtt 356-tól 323-ig élt ez a csodálatos ember. Gondoljuk el, hogy 33 évet élt mindössze. És Macedóniától Indiáig ez alatt a rövid idő alatt végig söpörte az egész ismert világot. 22 éves volt, amikor az első nagy győzelmét alapította Macedóniából át Kis-Ázsiába, aztán még keletre, Asszíria, Babilónia területe, Tigris-Eufrátesz, aztán le Indiába. Állítólag egyszer elkezdett sírni Nagy Sándor, hogy nincs már mit meghódítani. És ekközben volt 33 éves, nincs mit meghódítani, mindent meghódított. Hát átsöpört természetesen ő is, Palesztinán is, de sokat nem változtatott, ez eddig fizettek a perzsa királynak, most fizettek Nagy Sándornak, nem változott semmit a politikai meg a vallásos helyzet Nagy Sándor uralma alatt. Azért kell csak megemlíteni Nagy Sándort, mert ő megszállottja volt a hellén eszmének. Úgy gondolta Nagy Sándor, hogy ezt a hatalmas birodalmat pacifikálni kell, békességet kell teremteni, egységet kell teremteni, és abban reménykedett, hogy a görög nyelv, a görög kultúra meg fogja békíteni az embereket, fölemeli a népeket, egységbe hozza össze. Tehát egy ilyen panhellén eszme lelkesítette Nagy Sándort, és hát ennek megfelelően görög laktanyákat, de görög színházakat is, és a kultúrának a görög letéteményeseit vitte magával mindenhova, úgyhogy hellénizálódott a keleti világ, és ez a hullám becsapott Izrael földjére is. Ez nevetetes dolog, mert ez aztán a következő évtizedekben, egy-két évszázadban egyre erősödött, hellénizálódott maga a zsidóság is. Itt meg kell jegyezni azt, hogy sokkal több zsidó él Palesztinán kívül, mint az országon belül. Mivel az ország állandó háborúknak volt az ország útja, elmenekültek. A legtöbben délre menekültek Egyiptomba. Ott Alexandriában százezrekre nőtt hamarosan a zsidóknak a száma. A kultúra, a zsidó kultúrának is Alexandria lett a centrum, a Jeruzsálem jelentéktelen városa. De persze a hitbeli remények, álmok azért Jeruzsálemhez fűzték a zsidókat a nagy diaszporába, de sokkal többen éltek mindenfele, mint odahaza Jeruzsálemben. Na most meghalt Nagy Sándor, és utána négy részre osztott a birodalmat, ezt már a Dániel könyvében olvashatjuk. Mert a Dániel könyve még Nagy Sándor után, Krisztus után előtt 165 körül született, tehát itt még csak 323-nál vagyunk, Nagy Sándor halálánál, de mondom, a Dániel könyvében már innen kezdve figyelemmel kísérhetjük a történelmet, mert leírja, hogy négy részre szakadt Nagy Sándor birodalma. Minket közelebbről két rész érdekel, mert ez a két rész határozta meg Palesztina további sorsát. A Dániel könyvében olvasunk az északi királyról, meg a déli királyról. És ezek állandóan adakoznak egymással, hol a déli király győz, hol az északi király győz. Hát ez pontosan a Nagy Sándor utáni örökségre vonatkozik. A déli királyság gyakorlatilag Egyiptomot jelenti, és amennyi területet be tudtak kebelezni, vagy meg tudtak hódítani, az volt a déli királyság, a Dániel könyvében, ha olvassuk. A déli királyságot egy Ptolemaiosz P-vel kezdődik, Ptolemaiosz nevű uralkodó alapította a Nagy Sándor után, és aztán Ptolemaiosz 1, 2, 3, 4, 5, egymás után jöttek a utódok. Ez tehát a déli királyság, de itt is hellénizálódott a kultúra, tehát a Nagy Sándor eszméje tovább élt, túlélte Nagy Sándor. Tehát a Ptolemaiosz világa is hellénista volt, de persze saját hatalmi ambíciókkal. Az északi királyság pedig egy Szeleukosz nevű asszír királyra szállt Nagy Sándor halál után, és a Dániel könyvében ennek a két királynak a vetélkedés, egymással való birkózása olvasható fantasztikusan pontos részletekkel. Csak tudni kell azt, hogy melyik szimbólum, vagy ilyen rejtett beszéd, mit jelent, hogy északi király, meg déli király házasságot köt, és eltűnik hatalmat nyer, gyorsan eltűnik a színpadról, ami azt jelenti, hogy orrgyilkosok leszúrták azt a királyt. Tehát pontos parallel van a között, amit a történelem elmond, és a között, amit a Dániel könyvében olvasunk. Tehát ez a szerencsétlen zsidó ország, Palesztina, tulajdonképpen játék labdája lett, majdnem azt mondom, hogy pingpong labdája lett ezeknek a kicsi nagy hatalmaknak. Mert szemet vetett az északi király is, a Szeleukosz királynak a udvara és utódainak a sora, és a Ptolemaiosok is azt mondták, hogy ez a mi világunk. Tehát a Palesztináért folyt a birkózás az észak és a déli király között, és hamarosan fölemelkedett a harmadik hatalom, Róma. Róma kezdett kelet felé terjeszkedni, és győzött aztán egymás után az északiak és a déliak felett is, és Palesztina aztán római fennhatóság alá került. Tehát játék labdája volt a nagy hatalmaknak ez a kicsi ország, és próbáltak valahogy evickélni a hatalmi versengések között, de az volt a tragédiája a zsidó népnek, hogy önmagában is meghasonlott. Oly módon, hogy a hellénizmust a nép nagy része elfogadta. Hellénizálódott Palesztina, kénytelen kellett, megtanulta görögül, mert ismét mondom, a zsidóság nagyobbik része kint élt a külső világban, ott pedig görögül beszéltek. És a nagy ünnepekre hazajöttek, ha lehetett, Jeruzsálemben. Voltak olyan új nemzedékek, amelyek már nem is tudtak se héberül, se arámul. Tehát ha Jeruzsálemben mozogtak, akkor csak görögül tudtak beszélni, és ezért a jeruzsálemieknek is meg kellett tanulni görögül. Tehát egy ilyen nagy keveredés lett, de nem csak nyelvben, hanem szellemiségben is. És az volt a zsidó népnek a tragédia, hogy miközben kifelé a nagy hatalmaknak a játékszere volt, vagy a zsákmánya, amit lehetett fosztogatni, gyilkolni, hanem egymás között is egyre inkább kiélesedett a helyzet. A hellénista zsidók és az ortodox zsidók között. Most közelebb megyünk a történelemhez. A bizonyos harmadik Antiókosz volt éppen a hatalmon a 190-től 170-ig nagyjában, és amikor ő hatalomra került, meglepően jó viszonyt alakított ki a zsidókkal. Ő is Nagy Sándor eszméjétől vezérelt uralkodó volt, legyen békesség, legyen kultúra. Ő türelmes volt a zsidóknak a bogaraival szemben, mert hát ezt is utálták a zsidókat a véres áldozatokért, mert se Egyiptomban, se görögök között, se a babilonoknál, se a perzsáknál állatáldozat, véres áldozat nem volt. Aztán a továbbiak miatt is nem szerették a zsidókat, de ez a harmadik Antiókosz, ez meglepően liberális volt, azt mondta, hát csinálják, amit hisznek, ahogyan élnek. Segítette is őket, békességet akart, és jó viszony volt közöttük. Tehát Krisztus előtt 190-től 176-ig körülbelül eddig uralkodott ez a uralkodó. És a zsidók fölélegeztek és boldogan éltek, csak hogy ezek az északi és a déli királyok, ezek állandó feszültségben voltak, és Róma a nevető harmadik volt, és Róma nyomult kelet felé, és egyre több volt a megvesztegetés, oly módon, hogy a római császárokat, hivatalokat, tisztviselőket megvesztegették, hogy ezt hűzzék el, és engem tegyenek uralkodóvá. Akkor az markukat tartották, a rómaiak átvették a pénzt, elzavarták, az egyik uralkodót helyett egy másikat tettek. Akkor jött egy harmadik, aki ráígért, hogy én több adót fogok fizetni. Akkor elzavarták ezt, és jött az. És akkor legyilkolták az éppen uralkodót, belesodródott ebbe a vitába aztán a főpap is, és lassan egy iszonyatos adóharc kezdődött. Ki ígér többet Rómának, az fogja megkapni a hatalmat. Róma mondom, a markát tartotta, és szép római módon, hol legálisan, hol a légióknak a segítségével, de az akaratát érvényesítette. Ezeknek a Szeleukida és Ptolemaioszi királyoknak egyre több pénzre volt szükségük. És ez vezette be aztán a nagy katasztrófát, amiből a Makkabeus háború lett. Tudjuk mondom, egymásra ígértek a trónkövetelők, és lassan a főpapok is beálltak ebbe a sorba, mert a nemzeten belül a főpapok irányították az adóveszedést. A főpapok is egymásra licitáltak, a főpapok Szíria felé, a szíriaiak Róma felé, és lassan a népre egy iszonyatos terror nehezedett, az adószedésnek a félelmetes terrorja. Most ezt a harmadik Antiókoszt követte a negyedik uralkodó, negyedik Antiókosz Epifánesz, itt robbant ki a Makkabeus háború. És itt is tulajdonképpen az adóról, a pénzről volt szó. Annyit követeltek a rómaiak most már, amennyit nem lehetett kipréselni a népből. Hogy lehetett mégis pénzhez jutni, abban az ókori világban a templomok együtt a nemzeti bankok voltak, a jeruzsálemi templom is, de egyéb templomok is, az országoknak a templomai, oda letették a vagyonukat a gazdagok, és a templomok őrizték, nem lehetett kifosztani az egyéneket, mert a templomba tették le a pénzüket. Na most, amikor bajba jutottak ezek a szerencsétlen szír vagy egyiptomi uralkodók, akkor a templomhoz nyúltak, és a templomot fosztogatták ki. Egy-egy templom fosztás óriási bevételhez juttatta őket. És ez a negyedik Antiochus Epiphanes is súlyos pénzzavarba került, és nem volt más lehetőség számára sem, mint a templomnak a kifosztása. Tehát ez az egyik része csak a dolognak, a pénzügyi része. Ugyanakkor ez az Antiochus Epiphanes lelkes hellénista volt, és nem értette meg a zsidókat, hogy miért tiltakoznak a hellén kultúra ellen. Aztán, amikor egyre jobban feszült az ellentét, akkor a király is megdühödött, és olyan rendeleteket hozott, olyan törvényeket hozott, amiket aztán már nem lehetett elviselni, és kirobbant a Makkabeus háború. Néhány oldalt olvasok ebből a könyvből, nem tudom néhány oldalt, néhány sort, hogy mindenkinek ajánlok szerintem. Ezt mindenkinek, aki a Bibliát komolyan veszi, ismerni kellene. Magyar nyelven jó Domján János fordította le, Izrael története. Ebből az ide vonatkozó gondolatokból néhány mondatot olvasok. A helyzet tehát mondom azt, hogy a templom pénzéhez is akart nyúlni, de ugyanakkor a hellén kultúrát is akarta beplantálni Jeruzsálembe. A zsidó ellenállás ellen a jeruzsálemi városban épített egy fellegvárat, így nevezik, hogy Akra. A fellegvárban voltak a hellénista zsidók, akik tehát Szíriával szimpatizáltak, de botrány volt ez az ortodox zsidók számára, hogy ott benne a Szent Városban fellegvára van a pogányságnak. Aztán innen indult ki a további botrány. A király, amikor nem kapta meg a pénzt, akkor dühében elkezdett antiszemita rendeleteket kihozni. Mondom, jó lehet az elődje, a legnagyobb békességben volt még a zsidókkal, de ez a negyedik Antiochus Epiphanes, ez miután nem kapta meg a pénzt, sőt, bizonyos összeesküvés, fondorlatosság is irányult ellene, még inkább megdühödött, és hozta a rendeleteket, aminek a legborzasztóbb része az volt, hogy egyesíteni akarta a Jahve kultuszt a görög Zeus kultusszal. Mondván azt, hogy igen, egy Isten van. Ti úgy mondjátok, hogy Jahve, mi úgy mondjuk, hogy Zeus, az egy Istent imádjuk. És ezt az egy Isten imádatot vigyük be a zsidó templomba is. Zeus a zsidó templomba. A megdöbbenés és borzalom, amit ezek az események az igaz hitű zsidókból kiváltottak, világosan tükröződik a Makkabeusok és Dániel könyvéből. Feltehető, hogy az ő ellenállásuk indította Antiochoszt az utolsó kétségbeesett intézkedésre. Mivel látta, hogy a zsidók ellenállása a hitükből fakad, rendeletileg eltörölte az apja által nyújtott kedvezményeket. Megtiltotta a zsidó vallás minden nemű gyakorlását. A rendszeres áldozat bemutatását eltörölték. A szombat és az ünnepek megtartását megtiltották. Megparancsolták a Tóra megtalálható tekercseinek megsemmisítését. Eltiltották a gyermekek körülmetélését. A rendelkezések megszegésért minden esetben halálbüntetés járt. Pogány oltárokat állítottak fel az egész országban, és tisztátalannak tekintett állatokat áldoztak fel rajtuk. A zsidókat halálbüntetés terhe mellett disznó hús evésére kényszerítették. A palesztinai pogány lakosságot fölbíztatták, hogy a zsidókat kényszerítsék bálvány imádó szertartásokon való részvételre. Mindezek betetőzéséül 167. decemberében a templomban, jeruzsálemi templomban megkezdték az olimposzi Zeus kultuszát. Zeusnak oltárt emeltek, és disznó hús áldozatot mutattak be rajta. Ez az, ami a Dániel könyvében összefér, hogy a pusztító utálatosság bekerül a templomba. Zeusnak a kultusza megjelenik a jeruzsálemi templomba. A zsidókat kényszerítették, hogy részt vegyenek a Bacchus Dionysos ünnepségeken, a király születésnapjára bemutatott áldozatokon. A zsidó ellenállás nem volt egységes. Hellénizálódott zsidók örömmel vették a királyi rendeletet, és hajlandók voltak alkalmazkodni. Mások önszántukból vagy félelemből engedelmeskedtek, és megtagadták atyáik vallását. Nem kevesen azonban elutasítottak minden behódolást, és annyira készen voltak a passzív ellenállásra, hogy inkább hajlandók voltak meghalni, mintsem a törvény legkisebb parancsait is megszegni. Antiochosz az ilyeneket kegyetlenül üldözte. Anyákat, akik gyermekeiket körülmetéltették, családjukkal együtt megöletett. Azokat, akik titokban összegyűltek a szombat megünneplésére, és nem voltak hajlandók a királynak engedelmeskedni, hogy tudni, ne tartsák meg a szombatot, a szent napon nem fogtak fegyvert önvédelemre, és így a katonák egyszerűen lekasabolták őket. A Makkabeus háborúk idején a végső szorultságukba oldották föl, hogy igen, hát szombaton is fogunk fegyvert. De addig szombaton nyugodtan lehetett lemészárni, egy mozdatot nem tettek önvédelemre. Sokat kivégeztek, róluk keletkezett legendák szerint ördögi kínzások között, mert megtagadták, hogy tisztátalannak tartott eredetet nyújjanak. A királyi politikával szembeni ellenállás szívét a Kaszidim nevű csoport alkotta, kegyesek, hűségesek magyarul. Valószínűleg tőlük származnak a farizeusok és az esszélusok. Hogy az üldözéseknek hányan estek áldozatul, nem tudjuk, de feltétlenül nem kevesen. Gyötrelmes üldözés volt ez, amit az emberi természet nem viselhet el tétlenül. Elkerülhetetlen volt, hogy a zsidók fegyvert ragadjanak. Erről a szörnyűséges, válságos helyzetről szól az Ószövetség legkésőbbi könyve, a Dániel könyve, amely tehát 165 körül keletkezett ebben az iszonyatos szorításban. Na, ennyi elég legyen a történelemben. A lényeg tehát az, hogy soha ekkora szorítás, nyomás, üldözés nem nehezedett a zsidókra, mint ekkor. Tehát a babiloni fogság az séta kirándulás volt ehhez képest. Mert a babilonok elvitték őket, és ott nyugodtan énekelhettek, sírhattak, a fűszfákra akasztották a hegedőiket, nem bántotta őket senki a hitükben. Itt azonban gondoljuk, hogy Jeruzsálemben, disznóhús, a templomban, Zeus tiszteletére, iszonyat. Még aki nem zsidó, az is egy kicsit átírja, hogy mit jelenthetett ez. És közben voltak zsidók, akik ezt helyeselték. Azt mondták, hogy fontosabb az élet, mint a vallás. És akkor kirobbant a Makkabeus háború, majd erről legközelebb továbbiakat is elmondok. Tehát a lényeg, mondom itt az, hogy ilyen iszonyatos megalázás, ilyen szorítás, ilyen üldözés soha még a történelemben nem volt része a zsidó népnek. Ez teszi érthetővé a fegyveres harcot, és ez teszi érthetővé az apokaliptikának a megszületését. Ebben a fizikai és szellemi szorításban valami egészen új született, és itt vagyunk most az apokaliptikánál, csak meg kell érteni azt a történelmi összefüggést, amiben ez az irodalom született, aminek mondom az egyik könyve a Dániel könyve, de amint mondottam, nagyon gazdag irodalom született ebben a korszakban. A teológus tudósok a bőség zavarában korlátok közé szorították ezt az óriási irodalmat, amely tágasabb, mint az egész Szentírás. Tehát, hogy tudjanak dolgozni, korlátok közé szorították, és azt mondták, hogy a Dániel könyvétől kezdve a János apostol mennyei jelenésekről írott könyvéig terjedően nagyjából azt tekintik apokaliptikus irodalomnak, és azzal foglalkoznak. Itt van kezemben egy angol könyv, amely felsorolja a fő köteteket, csak a címeket hadd olvassam el. Tehát miféle kötetek jelentek meg? Az a neveletes bennük, hogy régieknek a neve alatt, mint ahogy Dániel is Babilonra van datálva, régieknek a neve alatt ebben az időben születtek könyvek. Tehát Dániel könyve után Énók könyve, Noé könyve, a Jubileumok könyve, a 12 pátriarkának a testamentuma, szibilliai orákulumok, Salamon zsoltárai, Szádok könyve, aztán a holtengeri tekercsekben találtak még külön ilyen apokaliptikus irodalmat. Aztán van ilyen, hogy Mózes mennybe menetele, Énok második könyve, Ádám és Éva élete, Esdrás negyedik könyve, Báruk apokalipszise, Ézsaiás mennybe menetele, Ábrahám apokalipszise, Ábrahám testamentuma, és aztán a Jelenések könyve. De hát a keresztények körében sem csak a Jelenések könyve volt ilyen apokaliptikus irodalom. Itt felsorolja még a legnevezetesebb keresztjén apokalipsziseket. Ilyen a Didaché, amelyik csaknem egy időben keletkezett a János evangéliumában. Hermász pásztora, Péter apostol apokalipszise, Esdrás 4., 5., 6. könyve, keresztjén változata a szibillai jóslatoknak, Elhazáj könyve, Zofóniás apokalipszise, Illés apokalipszise, Zakariás apokalipszise, János apokalipszise, egy másik János apokalipszise, Mária, Szűz Mária apokalipszise, István apokalipszise, Pál apokalipszise és Tamás apokalipszise. Ez mind-mind egy-egy kötet ebből az időből, ilyen tartalommal. Na most, ma már csak néhány összefoglaló szempontot, hogy ennek az apokaliptikus teológiának, mint egy önálló egységnek, mik a legfőbb jellemzői? Na most már nem mehetünk részletekbe, de legalábbis a mondjuk 7 pontot, a legfőbb jellemzőt, amit majd a későbbiek aztán fogunk részletezni. Felsorolom, hogy az apokaliptikus világ szemléletet mi jellemzi. Most nem szembesítem az Ószövetséggel, pedig hát az lenne az igazi érdekes, sem a keresztjén apokalipszissel való rokonságára nem hivatkozom, hanem csak, hogy a zsidó apokaliptikát, mint önálló szellemi, irodalmi valóságot mi jellemzi, tehát 7 pont. Az első az, hogy a világ történelem, mert ők aztán tényleg történelemben, világtörténelemben gondolkoztak, a világtörténelem nem születik, hanem lezajlik. Tehát nem úgy van, hogy vagy így döntünk, vagy úgy döntünk, és akkor a történelem vagy ide fordul, vagy oda fordul, ez volt az ószövetségi próféták szemlélete. Itt nincs ilyen, hogy vagy így, vagy úgy. Lezajlik az, ami az Isten tervében öröktől fogva készen van. Ez a tipikus apokaliptikus világszemlélet, hogy nincs döntés, nincs lehetőség a világtörténelem megváltoztatására, nem születik, hanem csak lezajlik, ami előre kész. A második, a világtörténelem végeredménye nem kétséges, az Isten győzelme. Győzni fog az Isten. Különböző dimenziókban rajzolják különböző apokalipszisében Isten győzelmét. Van, amelyik beéri a zsidó nép győzelmével, de a többség már kitekint, és az egész emberiség sorsáról gondolkozik, sőt, aztán kozmikus távosságot nyer apokaliptikus gondolkodás, de a különböző dimenziókban egyértelmű az, hogy az Isten végül győzni fog. A harmadik gondolat, ebben a történelmi hatalmas mérkőzésben nem csak látható tényezők, marxista kifejezésre mondjuk, nem csak anyagi tényezők, osztályharc, szociális, stb. Nem csak ilyen viszintes erők, tényezők működnek, hanem láthatatlan erők. Itt vonul be a démonológia a zsidó gondolkodásba igazán, a sátán és a világ történelmnek a láthatatlan része, ami a szellemi világban zajlik le. Itt eléggé nyilvánvaló a perzsa dualizmusnak a beáradása a zsidó gondolkodásba. Na mindegyik, most csak ennyit jegyezzük meg, hogy a világ történelme látható faktorokból és láthatatlan mérkőzésből együttesen születik. A következő az, hogy a mostani válságnak hamarosan vége lesz. Ez most már a világ végének a vajudása. Ez a tipikus apokaliptikus gondolat. A következő az, hogy a szemlélet egyre tágasabb lesz, és a zsidó nacionalizmus helyébe egy, amit már jeleztem, egy univerzális világszemlélet lép. Vannak apokalipszisek, amikben még fontos a zsidó nép, de lassan szinte eltűnik a jelentősége, és az emberiség a világ történelmének a nagy távlataiban zajlik az apokaliptikus mozgás. Jellemző az optimizmus az apokalipszisre. Az, hogy győz az Isten, az igazából egy hűségre való bátorítás jegyében történik, ennek a nagy örömhírnek a meghirdetése. Sok szenvedésen által kell nekünk az Isten országába bemennünk, olvassuk a mi Bibliánkban is. És ezt így vallották az apokalipszis emberei is, sok szenvedés, és tartsatok ki zsidók, gondoljunk most a Makkabeusok kicsi csapatára, az elvilágosodott, élvezkedő, áruló zsidósággal szembe. Kitartás, mert miénk a jövő, és végül is az Isten a mi ügyünket fogja diadalra vinni. Az utolsó nevezetességük az, hogy szerintük az isteni kinyilatkoztatás nem állt meg a kánonnál, hanem új kinyilatkoztatásokat kapunk. És így születnek az apokaliptikus könyvek. Na, még ha van valami kis időm, akkor az utolsó kérdésre tehet, hogy vajon Jézus apokaliptikus volt-e? Későbbiekben erre bőven vissza kell térni, most csak magát a kérdést tőletem, hogy ezek szerint, pontok szerint csak nagy áttekintésben Jézus apokaliptikus volt-e vagy sem? Rendkívül bonyolult kérdés, rendkívül nehéz felelni. A legbecsületesebb feladat az, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk pontosan. Valamit értünk. Amit megértünk, az az, hogy Jézus igenis apokaliptikus volt, és igenis nem volt apokaliptikus. Dialektikusan igaz, itt is az igazság. Apokaliptikus volt igenis abban az értelemben, hogy így kezdte, hogy térjetek meg, mert szorongatóan közel jött az Isten országa. Szorongatóan közel jött. Tehát ő hirdetett egy nagy fordulatot, egy vadonat új kezdést. Ilyen értelemben apokaliptikus volt. Vége a régi világnak, új világ kezdődik. Ilyen szempontból apokaliptikus volt, de nem volt apokaliptikus abban az értelemben, hogy nem véresen, erőszakosan, angyalok, isteni, mennydörgés, földindulás, kénköves, tüzes eső, és itt az által születik az új világ. Csak szembesítsük a dolgot, Keresztelő János esszédus volt, apokaliptikus volt, a fejszeim már a fák gyökerére vettetett, kivágatik, folyva megégettetik. Jézus azt mondta, hogy imé a magvető, kiméne magot vetni. Ez az új világ bevezetése. Tehát Jézus, ha akarom, apokaliptikus volt, mert igenis új világról beszélt, ha akarom, nem volt apokaliptikus, mert nem sorolható be ezek közé az apokaliptikusok közé. Jézus valami felfoghatatlanul újat hozott, és hát a továbbiakban majd erről fogok szólni, hogy milyen apokaliptikus jellege volt annak az újnak, amit Jézus hozott, és az az új, hogy viszonyult az őt körülvevő apokaliptikus atmoszférához. És itt sajnálatos módon el kell mondanom, hogy az alaptétel a továbbiakban az, hogy a saját tanítványai nem értették Jézust. Innen származik sok félreértés. A saját tanítványok nem fogták meg azt a hallatlanul újat, amit Jézus hozott. Hogy mennyire nem fogták, legyen az utolsó szó az ígének a szava, és ez magyarázza a dolgokat. Húsvét után vagyunk, a Cselekedetek könyvében ezt olvassuk. Amikor együtt voltak, megkérdezték Jézustól, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izrael?
Töménye mutatja, hogy milyen váradalmaik voltak. Királyság, nem Isten országa. A dávidi királyság helyreállítása. Az apokaliptikának nem kis részében ez volt a téma. A dávidi királyságot helyreállítani. És maga a 12 húsvét után, a 12, azt kérdezi, Uram, nem most jött el végre az ideje, hogy a zsidó királyságot helyreállít. És hangzik Jézusnak a válasza, nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan időpontokat vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga kizárólagos hatalmával állapított meg. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lettek Jeruzsálemtől a föld végső határáig. Tehát itt van az a valami vadonatúj, amit Jézus hozott. Ezt nem értették a tanítványok. Persze aztán kapták, vették, elkezdtek dadogni róla, lassan egyre jobban értették. Megértették, hogy a Szentlélek ereje, áldása az, ami befejezi a régi világot, és elkezdte az új világot.